Végeláthatatlan várólisták, szüntelen szakemberhiány és kritikus körülmények. Ezekkel a szavakkal jellemezhető a pszichiáteri szakma helyzete ma Magyarországon. A koronavírus világjárvány kitörése óta ráadásul egyre többen kénytelenek orvosi segítséget igénybe venni lelki problémájuk miatt. Tovább rontja a helyzetet, hogy a páciensek között egyre több az öngyilkossági kísérlettől sem visszariadó gyermek. Dr. Mészáros Gergelyt, a Panoráma Poliklinika gyermek és ifjúsági pszichiáterét Molnár Gábor kérdezte.
Milyen állapotban vagyunk mi magyarok pszichés szempontból? Valóban megállja a helyét az a tézis, miszerint egyre több a pszichiátriai kezelésre szoruló beteg idehaza?
Erre a kérdésre azért nehéz válaszolni, vagy egyértelműen válaszolni, mert nyilván precíz választ akkor lehetne adni, hogyha viszonylag up-to-date epidemiológiai felmérések lennének erre vonatkozóan. Ameddig ezek nincsenek, addig a különböző kórházi osztályoknak az élményeit, illetve akár bármilyen klinikumban dolgozó kollégáknak az élményeit lehet alapul venni. És ennek alapján én azt tudom önnek elmondani, hogy akár az én magánrendelésemen is több hónapos várólista van egy sima, egyszerű pszichiátriai vizsgálatra jelen pillanatban, ami azért néhány évvel ezelőtt nem volt. Illetve azt tudom mondani, amit így akár a különböző médiumokban is lehet olvasni, hogy például ugye a gyerek pszichiátriai intézmények azok egy nagyon nagy terheltséget élnek meg az utóbbi időben. Tehát valószínűleg ez igaz, hogy a Covid-ot követően romlott a magyar lakosságnak a mentális egészsége, de hogy ez pontosan milyen mértékben, ezt nem tudom megmondani.
Milyen népbetegségek vannak Magyarországon, ha beszélhetünk ilyenről egyáltalán?
Én nem hiszem, hogy Magyarország ebben nagyon-nagyon különbözne valójában más nemzetektől. A leggyakoribb pszichiátriai zavarok azok Magyarországon is a különböző szorongásos zavarok, illetve depressziós tünetegyüttesek. Emellett azért elég komoly problémát jelent a különböző szerhasználati zavarok. A leggyakoribb ezek közül azért ugye az alkoholhasználati zavar, de az egyéb szerekkel összefüggő zavarok is elég nagy számban vannak jelen. Azt hiszem, ezek a leggyakoribb problémák.
Érintettük itt már a Covidot. Ez különösen mondjuk így a gyerekek aspektusából számomra érdekes, hogy sok gyermek életében kiesett mondjuk egy-két óvodás év. Az ő esetükben például ez az úgynevezett, és majd kijavít, hogyha nem jól mondom, szociális fóbia. Ez gyakoribb lett?
Ezt nem tudom megmondani, hogy gyakoribb lesz a szociális fóbia, mert hogy sokkal inkább olyan jelzések érkeznek a különböző gyerekpszichiátriai ellátóktól, hogy inkább a krízisbe kerülő öngyilkossági gondolatokkal, önsértéssel küzdő fiatalok azok, akiknek a száma nagyon-nagyon megnövekedett. Az önsértésre vonatkozóan azt én is tudom mondani, nekem ez a kutatási területem, egyébként én ebből írtam a PhD-met, hogy van egy viszonylag friss svéd kutatás, ami már a Covid után született, és egy precíz epidemiológiai kutatás, ami azt találta, hogy ismét tovább nőtt az önsértő fiataloknak a száma, ami már eddig is egy elég magas szám volt.
Mi ennek az oka?
Hát erről találgatni tudok, vagy erről szerintem egyelőre mindenki csak találgatni tudom, eddig erre a tudomány nem ad precíz választ, vagy kérdés, hogy fog-e tudni valaha teljesen precíz választ adni, de hogy az én személyes benyomásom azért az valahol ebben az izolációban keresendő, hogy ez a legtöbb ember számára, és a legtöbb ebben a kritikus felnövekedési életszakaszban lévő, meg különösen a serdülők esetében ebben a leválási életszakaszban lévő ember számára az, hogy hirtelen be kell egy záródni, és mondjuk hogy a serdülők nem tarthatták a kapcsolatot a kortársaikkal, azokkal, ami nekik egy ilyen természetes megküzdési módjuk abban, hogy hogyan váljanak le a családjukról. Ez biztos, hogy egy nagyon lélektanilag megterhelő dolog volt. Ugyanakkor hozzátenném, hogy pont mondjuk akár a szociális fóbiával küzdők, vagy a más olyan pszichiátriai zavarban, például autizmus spektrum zavarban érintettek, akiknek így a szociális készségeivel van probléma, mert tudták ezt akár jól is megélni, és tudták akár úgy is megélni, hogy az ő kapcsolódásukat az, hogy most hirtelen mindenkinek online kell kapcsolódni, amiben ők jobbak, vagy amiben könnyebben boldogulnak, az még meg is könnyítette. De így általánosságban, populációs szinten azért ez inkább egy teher volt a serdülők számára.
Na jó, de azt mondja, hogy ugye azoknak, akik ugye szociális fóbiával küzdenek, megkönnyítette, de hosszú távon ennek mégiscsak rossz hatása lehet, nem? Tehát, hogy otthon bekuckóznak, kényelmes nekik, viszont hogyha újra ki kell menni a közösségbe, akkor még nehezebb volt nekik.
Igen, biztos, hogy volt egy ilyen hatás is, de hogy közben meg tényleg olyan mértékben megnőtt a serdülő korban pszichiátriai ellátást igénylő kríziseknek a száma, hogy azért az így nem a szociális fóbiásoknak a számlájára írható, hanem inkább arra, hogy ezt a kvázi idézőjelben csak a serdülőkori normatív krízissel küzdők is megsínyezték.
Itt van az ADHD, ezt nagyon sokat halljuk manapság. Megint csak a gyakoriságáról kérdezem, ön szerint az ön személyes tapasztalat alapján mondjuk a COVID ráerősített ezekre a problémákra?
Nem, meg erre a COVID nem is tud ráerősíteni. Az ADHD az ugyanis döntően biológiailag genetikai tényezők által meghatározott és befolyásolt úgynevezett fejlődési zavar, a diagnosztikus kategória rendszerek ebbe a kategóriába sorolják, és ez döntően egy ilyen biológiai esékenység határozza meg. Elég hosszú távra visszatekintő kutatások alapján azt lehet mondani, hogy az iskoláskorú populációban is stabilan ilyen nagyjából 5-12% között van valahol az ADHD-val élő gyerekeknek a száma.
Azt nagyjából egészéből elsősorban az ön személyes tapasztalataira alapozva megállapítottuk, hogy azért a várólisták azok hosszabbak, mint, vagy nagyobbak, mint eddig voltak. De kérdés, hogy
hát,
van-e...
Igen? Még egy értékletes példát arra, hogy mi az, amiből én nagyon-nagyon azt érzem, hogy hosszabbak a várólisták, mégpedig az, hogyha el akarok küldeni akár pszichiáterként pszichoterápiába valakit, akkor ez a, nem tudom, mondjuk még 10 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt is simán működő módszer, hogy én úgy nagyjából így látom, hogy milyen ez a páciens, hogy ha valamelyik ismerősen mondja azt, hogy most szeretne elmenni terápiába, hogy milyen ez az ismerősen, és akkor szerintem így az ismeretségi körömből kihez lenne jó, ha tudna menni, akkor felhívom az illetőt, és mondom, hogy te figyelj, van itt egy ilyen XYZ, akit így küldenék hozzád, és hogy akkor felhívhat-e téged. Még 5-10 évvel ezelőtt erre a válasz többnyire az volt, hogy igen, addig ma szinte biztosan az lesz rá a válasz az én pszichológus ismerőseimtől, barátaimtól, hogy hát figyelj, bocsi, küldheted, de nem fogok tudni neki időpontot adni, mert annyira tele vagyok, és nem tudom hányan várnak is arra, hogy bekerüljenek hozzám.
Ez nagyon jó, hogy közbevetettem, mert részben meg is válaszolta az előbb elkezdett kérdésemet, amit úgy fejeznék be, hogy van-e elég pszichiátriai férőhely Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy nem a pszichiátriai férőhelyek száma az, ami szűkös, mert hát ez egy hosszú és messzire vezető szakmapolitikai kérdés, hogy hogyan kívánjuk egy ország pszichiátriai ellátását szervezni. Én azt gondolom, hogy a pszichiátria azért döntően nem egy kórházi szakma, és hogy erre elsősorban a skandináv országokban nagyon jó példák vannak, hogy lehet relatíve minimális ágyszámmal, de nagyon jól működő és összefonódó szociális ellátórendszerrel és ambuláns kiépített pszichiátriai ellátással nagyon is jó színvonalú, ilyen úgynevezett közösségi szemléletű pszichiátriai ellátást csinálni. Én szerintem Magyarország is jó lenne, ha ebbe az irányba menne, és nem abba az irányba, hogy növeljük a pszichiátriai ágyaknak a számát, de hogy közben meg igen, az, hogy valójában van-e szakember elég, az megint csak egy nagyon nehéz kérdés, pont azért, mert hogy azt látjuk, hogy egyébként a magánszektor is túltelített. Nagyon erőteljesen, mert sok mindennek szerepe van, többek között pont az említett országok elszívó hatásának pszichiáterekre, gyerekpszichiáterekre vonatkozóan.
Kicsit fonák az összefüggés, ami megfogalmazódott a fejemben, de az, hogy a várólisták azok hosszabbak, az azt is jelenti, hogy az emberek könnyebben fordulnak orvosi segítséghez?
Értem a kérdést, nem tudom, de ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy közben meg arról szerintem nem lehet eleget beszélni, hogy a pszichés nehézségekhez a mai napig Magyarországon milyen erős stigma kapcsolódik, és hogy közben meg magának a pszichiátriának, így akár az egyéb orvosi szakmákkal összevetve is mekkora az érdekérvényesítő képessége. Erről szintén tudnék ilyen rossz történeteket mesélni, amikor COVID alatt megtörténtek, hogy egyes pszichiátriai osztályok hogy lettek a saját helyükről kiköltöztetve, úgyhogy nem volt ott hozzáférhető más társzakma, ami nagyon is nagy kellett volna az akut pszichiátriai ellátáshoz, vagy akár másik pszichiátriai osztályon pedig hogyan alakítottak ki COVID-osztályt a pszichiátria helyett és csökkentették le. Szóval, hogy ebben az is benne van, én azt gondolom, hogy nem jó a szakmának az érdekérvényesítő képessége, de hogy közben meg lehet, hogy abban, hogy hosszabbak a várólisták, mégis csak benne van az is, hogy talán jobban merünk arról beszélni, hogy nem tudom, van valamilyen lélektani nehézségünk, közben meg a szubjektív tapasztalatom azért sokszor az, hogy ez mindig egy nagyon erős stigma.
Az elmúlt percekben dr. Mészáros Gergelyt, a Panoráma Poliklinika gyermek- és ifjúsági pszichiáterét hallották. Színes hírekkel megyünk tovább, hamarosan pedig friss gazdasági információkkal jelentkezünk itt a Trend FM-en.
Úgy tűnik, hogy mégsem a gondpókok fonják az ősz hajszálakat. Amerikai kutatók szerint a hajban található melanocita őssejtek megrekedhetnek a tüszőkben, így elveszíthetik érési és hajszint megtartó képességüket. A New Yorki Egyetem tudósainak legfrissebb tanulmánya szerint ez a folyamat eredményezi az őszülést. Amennyiben a tanulmány megállapítása helytálló, az egyúttal azt is jelentheti, hogy a melanocita őssejtek újbóli mozgásának elősegítésével az őszülés folyamatát meg lehet állítani, sőt akár meg is lehet fordítani. A haj színét ugyanis az szabályozza, hogy ezek a szőrtűszőkben folyamatosan szaporodó melanocita őssejtek kapnak-e elég jelet az érésre. Az érett sejtek termelik a hajszínért felelős fehérje pigmenteket, ha pedig ez elmarad, deresre vált a fejdíszű. Az újonnan publikált elemzés szerint, ahogy a haj öregszik, kihullik, majd újra visszanő, az őssejtek egyre nagyobb számban rekednek meg a hajhagymába.